Szerelem vak. Hát nem értem, mondják azt, hogy szerelem vak. A szerelem azért vak, mert a gyerekkorban beégett érzelmi mintázatok bekapcsolnak, rávetítem anyut vagy aput, és onnantól nem is látom, hogy ő kicsoda valójában. Ezután leépül, és tudok egy minőségű, mély, valódi kötődést kialakítani ezzel a másik emberrel.
Hadd legyek ki én. Egy műsor, amely egyúttal helyszín a fejlődéshez.
Ez a Red Bull Offices podcastje.
Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! Itt a Hadd legyek én podcastben, a Redwoodban ülünk, újra itt van velünk természetesen Hankó Viktor, kedves műsorvezetőtársam, és Gál Viktor, az irodának az alapítója, aki egyébként pszichológus és Red EQ tréner, a Red módszertan kidolgozója. Nagyon érdekes témát hoztunk most nektek, ami lényegében, hát szerintem kisgyerekkortól velünk van, ez pedig a párkeresés, sőt, ha visszalépünk egyet, a szerelem. Kérlek, mesélj nekem egy kicsit a szerelemről, ugyanis nekem van egy sok évvel ezelőtti emlékem, amikor egyszer berobbantál ide az irodába, hogy úristen, úristen, Panna, én megfejtettem a szerelmet, definiáltam magát a szerelmet. Megosztanád velünk újra? Kérlek.
Jó, oké. Okay. Ahhoz, hogy ebbe a témába belemerüljünk, először definiálnunk kell sajnos a szerelemnek a fogalmát, hogy mi is ez a szerelem. Én nagyon-nagyon sokat kutattam és foglalkoztam ezzel a témával, és aztán egyszer csak így jött egy megvilágosodás, amikor minden összeállt. És az volt az, amikor bejöttem, és így lelkesen újságoltam, már 5 vagy 10 éve is lehet, nem tudom, régen volt neked ezt a definíciót. A reménytelen romantikusokat kérem, hogy most ne figyeljenek ide, aki pedig szeretne a titkok legmélyére menni, annak következik a szerelem definíciója. A szerelem az lényegében az ősbizalom elvesztésének traumájából származó, szexualizált projektív identifikáció, amely során a psziché önmaga gyógyítására tesz kísérletet. Na most.
Bám.
Ez eléggé szokta sokkolni az embereket, amikor ezt így levezetem, de hogy menjünk végig ezeken a szavakon, amiket
igen,
most itt egymás mellé
az
pakoltam. Ugye azt mondtam, hogy a szerelem az az ősbizalom elvesztésének a traumájából származik.
Igen.
Na most, az ősbizalom, ez az a fogalom, hogyha visszamegyünk a természeti népekhez, és megnézzük, hogy amikor megszületik egy gyerek, akkor ő milyen közegben és hogyan nő föl, akkor azt látjuk, hogy egy folyamatos interakció van a csecsemő, meg vagy a szülő, vagy a sámánasszony, vagy a nagynéni, vagy a nagybácsi, vagy tök mindegy, egy felnőtt között. Tehát a gyerek a természeti népeknél folyamatosan interakcióban van valakivel a nap 24 órájában. Ez azt eredményezi, hogy ő bármilyen pocifájása van, vagy fogfájása van, vagy hisztie van, ő azt az élményt kapja meg, hogy én, aki vagyok, ahogyan én létezem, az el van fogadva. És nem elutasítanak, nem beraknak a kis szobába, hogy sírjon, hogy táguljon a tüdeje, nem idegbeteg lesz tőlem anyu, mert már megint még sír ez a gyerek, hanem el vagyok fogadva. És ez, ami azt eredményez, hogy kialakul egy ősbizalom, egy ilyen világba vetett hit, hogy a világ oké, én oké vagyok, és ha valami történik, akkor azt én fölvállalhatom, mert úgyis elfogadják a többiek. Ugye a gond itt ott jön, hogy mi azt csináljuk a modern társadalomban, hogy fogunk egy gyereket, meg egy anyát, és a nap 7 napján, a nap 24 órájában összezárjuk őket, és egymás agyára mennek, és az anya már a második hét után, mint a messiást, úgy várja a postást, hogy egy felnőtt emberrel beszélgethessen. És a természeti népeknél meg egy ilyen vetésforgóba jár körbe a gyerek, és mindenki napi 2-3 órát el van a gyerekkel, és nem megy senkinek se az idegeire. Tehát, hogy ez az, ami sérül nagyon durván, az ősbizalom. Na most itt jön benne nagyon érdekes csavar, kik azok, akik először ilyen szerelmes verseket elkezdtek írogatni. Ugye a trubadur költészetre gondolok, amikor a trubadúrok egy elérhetetlen, áhított nőhöz írták a maguk ódáikat, És mindig ott volt ez a nagyon fontos, hogy Júlia találja, úgy köszön neki, és akkor imádta a távolból a Júliát, és mindig a távolból imádta az ő imádott hölgyét, a trubadúr, és úgy onnan írogatott neki minél szebb szerelmes dolgokat. Na most kik voltak a trubadúrok? Azok az ilyen kis és középnemesek, akiknek a családja már megengedhette azt, hogy a gyereket lerakják valami szobába, és aztán ott el van, és majd a dada, akit fölfogadtak, az foglalkozik vele, mert az úri kisasszony Antoinette nem ért rá a gyerekkel foglalkozni, mert neki nincs, fontosabb dolgai vannak, te a délutánt kell tartani a gróf úrnak. Tehát, hogy itt tört meg az ősbizalom, ha visszamész mondjuk a kínai földművesekhez, ők ugye a hátukra csatolják a gyereket, és viszik ki a földre, miközben dolgoznak, mert nem engedhetik meg, hogy dadát fogadjanak, meg nincsen gyerekszoba. A gyerek folyamatos interakcióban van. És ez az, ami sérül, ez a folyamatos interakció, és ez eredményezi azt, hogy mi már nem kapjuk meg ezt az ősbizalmat, és van egy érzelmi mintázat, egy séma, ami kialakul a trubadurokban meg bennünk is, hogy itt vagyunk mi, és ott van az elérhetetlen anya, és mi vágyakozunk arra, hogy ő velünk legyen. És hogy a gyereknek nincs időérzéke, tehát akkor lerakjuk a gyereket a kis szobába, egy fél órára, az a gyereknek egy örökké valóság, az egy trauma, hogy sérül az ősbizalom. Tehát itt az első lépés, és ezért leszünk lényegében szerelmesek a trubadurok óta folyamatosan, mert mindannyiunkat leraknak, és nincsen velünk egy folyamatos interakcióban az anyánk, apánk, nagynénink, stb. Valaki, és traumatizálódunk. És ha megnézitek az összes ilyen modern szerelmes dalt, az is mind arról szól, hogy hú, de mennyire nagyon istentelenül imádlak téged, és kedvencem a Sinatra-nak ezek a szerelmes dalai, hogy Fly Me to the Moon, tehát ez meg a Bruno Mars ugye énekelget, hogy I will catch a grenade for you, elkapok egy gránátot is, érted? Tehát ez ilyen eszetlen, ilyen túlzó gyermek, ilyen arhaikus vágyakozás és túláradó imádat.
Jó, akkor egy kicsit menjünk vissza, mert ugye azt mondtad, hogy onnantól leszünk szerelmesek, de azért nyugtass meg minket, hogy előtte is létezett a szerelem, tehát ez a görögöknél is,
Nem létezett. Nem volt rá szavuk. Tehát az ógörögben nincsen szó a szerelemre. Van az érosz. Az érosz az lényegében a nemi vágy. Oké? Van az agapé, ugye, ami utána jött, az már ilyen szofisztikáltabb, az meg, amikor én mindenkit szeretek egy ilyen felebaráti szeretettel. És aztán utána jött az ámor. Az ámor nyila megsebzett, és az ámor lesz utána ez a vágyakozás, megint csak. De hogy eredetileg nincs. Megnézd a görög költészetet, ott még nincsenek ilyen szerelmes dalok, ott arról vannak dalok, hogy éljünk leszbia, és kufircoljunk megállás nélkül, mert az nekünk mennyire jó. Élvezzük az életet. De nem az van, nem, ami a trubaduroknál beindul, hogy itt vagyok én, szegény Balassi Bálint, és epekedve vágyom egy nőre, aki nem elérhető.
Viszont akkor a régi mitológiákban maga a szerelem istennője az lehetséges, hogy inkább a szexualitás istennője?
Pont ez a lényeg, hogy igen. Tehát, hogy az a szexuális vágy, tehát a libidó az, ami ott föléled, a szexuális vágy, gyat testesíti meg. Tehát, hogy érted, az Zeus az egész égei tengert itt körbe udvarolta, és mindenféle nimfákkal meg mindenkikkel összejött. De az nem szerelem volt, az a nemi vágy volt, amit az Zeus folyamatosan újra meg újra érzett. Ne akadjunk le, menjünk létszős végig a definíciont. Ugye azt mondtam, hogy a szerelem az ősbizalom elvesztésének a traumájából származik, ez az első rész, tehát hogy megtörtént az ősbizalom elvesztése, és mindannyian a modern társadalomban lényegében traumatizálódunk, és elveszítettük az ősbizalmat, mert egyikünkkel sem volt ott a nap 24 órájában a sámán, meg a nagynéni, meg a nagybácsi, mindannyiunkat leraktak, hogy táguljon a tüdőnk. Emiatt kialakult bennünk ez a trauma, és utána jön ez a következő, amit mondom, hogy szexualizált projektív identifikáció. A projektív identifikáció az, hogy lényegében kivetítjük ezt a vágyot, meg nem kapott szülőt valakire. Oké?
Nekünk oké, csak várjál, lehet, hogy a hallgató nem fogja még azt sem érteni, hogy kivetítem.
Ugye létrejött bennünk egy érzelmi mintázat, hogy vagyok én, és nagyon vágyok anyura. Ez egy séma, egy érzelmi mintázat. És én ezt a sémát kamaszkorba újra alkotom, És az az alap mintám, hogy amikor jön egy valaki, aki nekem nagyon szimpatikus, és jó eséllyel, erre majd visszatérünk, anyura emlékeztet, vagy apura emlékeztet, akkor elkezdem ezt az érzelmet érezni iránta. Tehát összemossa az agyam, és ugyanazt az érzelmi vágyakozást érzem a Júlia iránt, mint amit anyu iránt éreztem, csak mivel ugye beindultak a hormonok, ez ráadásul még szexualizálódik is, és rákapcsolom a szexuális vágyat. Szexualizált projektív identifikáció. Identifikáció, hogy azonosságot teszek a meg nem kapott, elvesztett anyu és Júlia között. Oké? Okay? És ezt egy ilyen szexuális töltettel még ráadásul nyakon is öntöm, hogy szexuális értelemben vágyok Júliára.
Tegyük fel. Anyu, apu, figyel rám, van nagymama, stb. Az első X évben. Mondjuk ez még így, amennyire lehet megvalósul pozitívan a kapcsolódás, de eljutunk oda, hogy van, aki berakja bölcsibe, oviba a gyereket, tehát az óvoda is ugye 3 éves kor után kezdődik, az is már erre.
Figyelj, a lényeg az az első 3 év, ugye ezt nem én mondom, ezt a Vekerdi mondta annak idején, hogy a társadalom irreális elvárásokat állít az anyák felé. És ez irreális, hogy mi elvárjuk egy női emberi lénytől, hogy másfél éven keresztül egy csecsemővel összezárva élje az életét, oda-haza, 4 fal között. Ez irreális.
Hát ebbe belőrülni lehet. Hát megvezesse a háztartást, meg
igen,
legyen lelkitárs,
ez nem természetszerű, ez életidegen, ez, amit mi elvárásokat az anyákkal szemben mi támasztunk. És persze, hogy mindenki traumatizálódik ebbe. És aztán a meg nem kapott anyát próbáljuk kamaszkortól visszaszerezni, ennek az érzelmi mintázatnak a mentén sajnos, hogy mindig ott van ez a trubadúros vágyakozás Júlcsira, ahelyett, hogy azt a... És vannak kivételes szerencsés emberek, akik meg azt élik meg, hogy anyuval egy nagyon jó, biztonságos kapcsolatban éltünk, stb. Ők ugye ezt az érzelmi mintát valósítják meg, hogy oda megyek Júlcsihoz, és akkor mi egy biztonságos szeretett kapcsolatban vagyunk, és nem ez a vágyakozás az, ami azonnal beindul. De mindenjünknek megvan az emléke, hogy megtetszik egy lány, vagy megtetszik egy fiú, és azonnal vágyakozunk rá, és ilyen elérhetetlennek érezzük. Ez az érzés, hogy vágyakozok rá, és elérhetetlennek érzem őt, na ez az a gyerekkorban jövő érzelmi mintázat, ez a lenyomat. És a harmadik rész, hogy a szexualizált projektív identifikáció, amely során a psziché önmaga gyógyítására tesz kísérletet, mert hogy ugye megéltem egy traumát, az a traumát én cipelem, de folyamatosan vágyom a korrekciójára. Tehát szeretném ezt a hiányt, ami ott bennem van, hogy elvesztettem az ősbizalmat, ezt szeretném valahogy meggyógyítani magamban. A psziché mindig önmagát akarja gyógyítani, és akkor hogyan tudnám ezt gyógyítani? Úgy, hogy ha kapnék 3 évnyi ősbizalmat valakitől, ha lenne valaki, aki 3 éven keresztül elfogadja az én mindenféle bajomat, bánatomat, gondomat, mert akkor abból egy ilyen nagyon erős korrektív élmény lenne, hogy én végre megéltem azt, hogy én, aki vagyok, saját lelki tartalmaimmal elfogadható, el van fogadva. És akkor megint jön, hogy megint egy irreális elvárást támasztunk egy velünk egykorú nő vagy férfi felé, hogy légy szíves, bármilyen őrült vagyok, meg bármilyen hisztis vagyok, 3 éven keresztül csak fogadd el ezt tőlem. Miközben jó eséllyel ő is pontosan ugyanezzel érkezik egy kapcsolatba, hogy bármilyen hisztis vagyok, bármilyen gondom van, légy szíves, te is fogadd el 3 éven keresztül. És ugye ez a gond, hogy a személyiségzavar bevonza a személyiségzavart, a trauma bevonza a traumát, tehát ahelyett, hogy egy érett felnőtt nőt kapnék, helyette legjobb esetben egy olyan másik embert kapok, aki ugyanazokkal a gondokkal küzd, amivel én, hiszen a hasonlóra rezonál rá. Ezért mondjuk például azt mindig, hogy a narcisztikus férfi bevonza a borderline nőt, a személyiségzavart bevonza a személyiségzavart. Először 3 hónapig minden tökéletesnek tűnik, és aztán eluralkodik a pokol, mert ugye azzal a csalódással kell szembenézniük, hogy de hát nem fogadsz el, de hát nem adod meg azt a túláradó szeretetet, amire én vágyok, de hát akkor mégse az vagy, akire én vágytam. Vagy másik nagyon jó példám erre, hogy hányszor van ilyen, amikor apakomplexusos lányok, akik ugye nem kapják meg az apjuktól ezt a szeretetet, és az apa nincs jelen, nem érzi, még nem hozzáférhető. Míg ha ott is ül a tévé előtt és olvassa az újságot, de érzelmi kapcsolódás nincs a lányával. Tehát ezeknek az apakomplexusos lányoknak fura mód mindig idősebb pasiuk lesz, aki náluk idősebb és jó eséllyel hú de nagyon el van foglalva, és nem tud velük foglalkozni. Ugye az apakomplexus is ez az érzelmi mintázat, amit ők hoznak, hogy neki az az érzelmi mintázata, hogy keresse egy olyan pasit, aki lehetőleg idősebb nálad, apádra emlékeztet, projektív identifikáció, és nem hozzáférhető. Tehát ez a valódi trauma ebbe az ember, dráma, az ember tragédiája, hogy az érzelmi mintázatunkból jön, ez egy trauma eredménye, de hogy ahelyett, hogy egy jó megoldást keresnénk felnőtt korba, újra teremtjük ugyanazt. Tehát, hogy ugyanazt az állapotot generáljuk újra, ami gyerekkorunkban volt, és aztán ott próbáljuk meg valahogy terapizálni a mi saját sérülésünket.
Hát ez zseniális. Hú, ez azért nagyon izgalmas, mert hogyha van egy ilyen egészen jól körülhatárolt probléma, vagy problémahalmaz, és egészen jól definiált most általad, tehát nem egy rejtéről beszélünk, hanem ennek megvan a kézzel fogható, felfogható leírása, akkor hát adódik a kérdés, hogyan lehet ebből kikeveredni, vagy hogyan lehet ezt megoldani, különösen egy olyan társadalmi helyzetben, amikor a szerelem az egy ilyen pátosszá válva egy elérhetetlen polc tetején üldögél, ráadásul...
Te kimondtad a szót megint, az elérhetetlen, ugye?
Igen, és ráadásul a kommercializált világ körülöttünk az még érdekelt is ennek a fenntartásában, hiszen a filmek, a könyvek, a popslágerek, lehetne hosszan sorolni, azok jelentős része
erre játszik rá. Pontosan ezt az érzelmi mintázatot pendíti meg bennünk, és ugye a mozifilmeket profitért gyártják, hát hülyék lennének nem olyan filmeket gyártani, amire mindannyian azonnal rákattanunk, hogy az igaz szerelem. És akkor ez a vágy, ami ott van bennünk a korrektív élmény felé, ez akkor ott majd beteljesül.
Na de akkor nagyon egyszerűen, talán picit provokatívan fogalmazva, szerelem és igaz szerelem nem létezik. Ez egy ilyen társadalmi berendezkedés és egyéb más folyamatoknak köszönhetően kialakult gyakorlatilag tömegálom, amely adja a kérdést, amivel kezdtem, hogy hogyan lehet ebből akkor kijutni.
A rossz hír az az, hogy az érzelmi mintázataink azok annyira zsigeri szinten vésődnek, égnek belénk, ugye a limbikus rendszer szintjén, a emlősagy szintjén, hogy nem tudsz ellenállni a te érzelmi mintázataidnak. Max tudatosítani tudod, hogy nekem mik az érzelmi mintázataim, és hogy tudatosítottad őket, akkor tudod tetteni, hogy most éppen mi az, ami elindult bennem, és akkor tudod leállítani. De hogy pont ez a lényeg ebbe a szerelem definícióba, hogy ezt nem kikerülni kell, hanem tudatosan megélni valakivel. Tehát, hogyha tudsz egy párkapcsolatba úgy belemenni, hogy föl vagy ezzel a definícióval vértezve, és tudod, hogy aktivizálni fogom az ő traumáját, és tudom, hogy projektív identifikációt folytatok, ahol a meg nem kapott, elvesztett anyát keresem, és hogyha tudom, hogy a pszichém önmagát akarja majd gyógyítani ebben a folyamatban, és ezt mind a ketten tudjuk, akkor ebből egy nagyon-nagyon szép kapcsolat épül majd föl, ahol a két ember tisztában van azzal, hogy kinek mi a sérülése, és ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a saját és a párunk sérülésével, és akkor tudok ott lenni neki úgy, ahogyan neki arra szüksége van, nem a nap 21 órájában, meg nem non-stop 3 éven keresztül, de tudok ott lenni, és ez az önmaga gyógyítására tesz kísérletet, ez elkerülhetetlen, és hogy van egy olyan kapcsolat, létezhet olyan kapcsolat, ahol ez megtörténik. És akkor kialszik, eltűnik ez a pátoszos, hatalmas szerelem, rózsaszínköt, stb. A szerelem vak. Hát nem véletlenül mondják azt, hogy a szerelem vak. A szerelem azért vak, mert a gyerekkorban beégett érzelmi mintázatok bekapcsolnak, rávetítem anyut vagy aput, és onnantól nem is látom, hogy ő kicsoda valójában. És hogy ezután leépül, és tudok egy minőségű, mély, valódi kötődést kialakítani azzal a másik emberrel. Tehát nem kikerülni kell, hanem tudatosan végigmenni ezen a folyamaton.
De jó, hogy ezzel fejezted be, mert pont ezzel akartam tovább folytatni, hogyha tudatosítva próbálom elképzelni a párkapcsolat kialakulásának folyamatát, vagy próbáljuk meghatározni, akkor csak a saját szavaimmal, az eddig elhangzottak alapján, én ezt valahogy úgy írnám le, vagy képzelném el, hogy találkozik két ember, akkor elindulnak az egyszerű kémiai folyamatok.
Igen, nem? De
tehát
nem véletlenül.
Illatok, meg szimpáti hang, magasság, tehát tudod az ilyen...
Az a nagyon fontos, hogy van ez az imprint nevű jelenség, ez a bevésődés. Az, hogy kire indulnak be a fizikai folyamatok, az se véletlen. Mert itt is bekapcsol az imprint, a bevésődés jelensége. Ugye az imprint az, amikor kikel a kis csibe a tojásból, körbenéz, és az első mozgó dolog, amit meglát, azt az anya tyúkként azonosítja be, azt fogja követni. Tehát mondhatjuk azt, hogy amikor a kis csibe kikel, és imprintálódik a tyúkra, akkor lényegében onnantól ilyen hatalmas túláradó szeretetet érez a tyúk iránt, és azért fogja követni. De amikor a kis csibe kikel, és folyamatosan a farmer sárga gumicsizmája van ott, akkor ő a sárga gumicsizmára fog imprintálódni, és azt fogja követni. És az iránt fogja ezt a szeretetet érezni. Tehát amikor mi csecsemőkorba imprintálódunk a anyára, nagymamára, valakire, akkor nagyon fontos, hogy bizonyos triggereket azonosítunk be, hogy mondjuk szőke, vagy sokkal inkább ilyeneket, hogy anyu folyton boldogtalan, és anyut folyton meg kell menteni, mert apu egy érzelmileg hozzáférhetetlen, autista valaki. És akkor az emberünk felnő szépen, és valamiért folyton olyan nőket fog bevonzani, meg olyan nőkbe fog beleszeretni, akiket meg kell menteni, és akiket folyton támogatni kell, és lehet még az is, hogy pont olyan párkapcsolatban van benne mindig az a nő, aki belül beleszeret, aki, ahol egy érzéketlen tuskó az ő pasia.
Bocsánat, hogy közbeszólok, csak emeljük ki, hogy a mai társadalmunkban sajnálatos módon ez a kép a másik oldalon is egyre erősebb, tehát, hogy ugyanúgy megvan a férfiak, vagy a fiatal srácok részéről, hogy állandóan anyut keresi a nőben,
persze,
és a nő, tehát, hogy nem leszólni akarlak, hanem arra szeretnék rávilágítani így kifelé a hallgatók felé, hogy ez nem csak az egyik oldalon van, amiket Viktor általában egyik oldalra mond, kivéve a narcisztikus férfi borderline nő, mert az egy elég erős jelenség, tehát ezt nem lehet, nem általánosíthatjuk a fordítottjára, de a többi az a jelen társadalmunkban mindkét oldalon szerepelhet. Ugyanúgy vannak érzelmileg rideg anyák, akikhez nem lehet hozzáférni, és ugyanúgy vannak azok a férfiak, akik tudattalanul állandóan a pátyolgatós nőket keresik a társadalomban.
Ismerek ilyet név nélkül, aki ilyen álmokfutást végez, és az egyik pátyolgatós nőtől esik át a másik pátyolgatós nőhöz, és mindig valahogy úgy van a sztori előadva, hogy az előző az mennyire cudar volt, és otthagyta, és csúnya volt. Tehát az egész traumát beismétli ebben a körben, mert először ugye vágyik a meg nem kapott anyára, a hozzá nem férhető anyára, és akkor majd te megmentesz engem, de amint nem kapja meg tőle azt a vágyott nő ideált, akkor onnantól az hasításban átmegy a rossz anyába, és akkor ellöki, mert te rossz vagy. És ezt ismétli éveken keresztül több tucat nővel, és mindig a mostani az angyal, és az előző az ördög.
Fú, figyeljetek, itt a tavasz.
Igen.
Elindul a párkeresési szezon, az elhangzottak alapján ideális esetben, hogy kéne ez, hogy kinézzen? Tehát mondjuk ott van a szórakozó helyen a csaj, vagy a pasi, meglátja a szimpatikus, azonos vagy ellenkező nemű kiszemeltet, akkor ideális pszichológusi szempontból, vagy pszichológiai szempontból ideális esetben ő neki már ettől a pillanattól, amikor valaki felkelti az érdeklődését, tudatosan figyelnie kéne ezekre a triggerekre, azonnal le kéne futtatni ezeket a programokat a fejében, hogy wow, de jól néz ki az a csaj, most mondom egy pasi szempontjából, na de várjunk csak,
miért is néz ki jól? Kire emlékeztet engem ez a lány? És ugye megint csak nem, valószínűleg nem a külsőségekből kell kiindulni, sokkal fontosabb inkább a testbeszéd, a mimika, tehát nagyon-nagyon sok információt közlünk egymással azzal, hogy hogyan létezünk a világban, a testünkben. És igen, most egy ideális, pszichológusi ideális világról beszélünk, ahol ugye úgy közeledek valakihez, hogy én tisztában vagyok, hogy nekem mik az alaptraumáim, tisztában vagyok vele, hogy milyen projektív identifikációt fogok létrehozni, és tisztában vagyok, hogy amikor valaki megmozdít engem, akkor azt ezért fog történni. Még egy nagyon izgalmas jelenség, van ez, amit mondanak, hogy mintha mindig is ismertük volna egymást, mintha ezer éve ismernénk. Nem. Megint csak az van, hogy az imprint mentén anyukádra emlékeztet. Ez az ismerősségérzés, ez az érzelmi mintázatnak az eredménye, hogy azért tűnik ismerősnek, mert a triggerek, a mintázatok ismerősek. Oké? Nem ismered őt, fogalmat sincs, hogy kicsoda, csak pont olyan a testtartása, mint apukádnak volt, és ezért triggerel, és beindít, és utána pedig a projekció hömpölyög tovább.
Szerintem, amit most eddig elmondtunk, a párválasztások, a párkapcsolatok kialakulásának jelentős része, az így működik, mármint tudattalanul.
Abszolút.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy amennyiben lebontjuk ezeket, az imprinteket, akkor vajon mi marad? Tehát tök érdekes ez a kérdés, mert erről viszonylag ritkán szól a fáma, hogy akkor tulajdonképpen mit is kell figyelembe venni. Mit nézzen az ember, amikor egy párt választ magának.
Van erre egy nagyon jó trükk, és egyébként ez a magyar, imádom a magyar szólásmondásokat, mert nagyon sok bölcsesség le van bennük kódolva. Van ez a nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ugye? De ez valójában nagyon okos találmány, mert hogy mit tudok nézni? Ugye azt tudom nézni, hogy milyen mintázatokat hoz az illető, és hogyha én kielemzem, megnézem, hogy az ő családja milyen, hogy az ő szülei hogy vannak egymással, hogy ez az ő anyukája hogyan van jelen abban a családban, ugye mivel azt a mintázatot fogja eltanulni, jó esélye, ő is pontosan így fog viselkedni, hogy az anyukája viselkedik. Vagy alapjaiban. Az apukája.
Alapjaiban, mert később azért, bocsi, direkt fogok kötekedni, később azért nagyon sok mindent magunkra veszünk, akár iskolából, rossz baráti társaságból, nem tudom, más haveri, családi, párkapcsolati kötődésből.
Igen, én azt láttam, hogy vannak, akik dolgoznak magukon, és akkor fel tudnak emelkedni ezeket a transgenerációs transzmissziókon, családi mintázatokon, de aki nem tudatos és nem dolgozik magán, az ismételni fogja ugyanazokat a mintákat. És ez a klasszik, hogy anyám nem szeretett, és anyám soha nem játszott velünk, és nem volt ott, mert az ő anyja se volt ott neki, az ő anyja se játszott vele, és ő sem szerette. Tehát magát nem szereti. És akkor ő engem se tud szeretni. És akkor megint hömpölyögnek az érzelmi mintázatok egyik generációról a másikra. Tehát, hogy ezek nagyon nagy ilyen huncut dolgok, amikor ezekről beszélünk, ezekről a sémákról. Mert azt hiszed, hogy fölülemelkedtél rajta, és aztán két kanyarral arrébb visszajön.
Ezt akartam mondani, hogy feltételezhetően ezek annyira mélyen bennünk vannak, hogy lelkiállapotunktól, felkészültségünktől függően valószínűleg nem elvárható, hogy valaki állandóan tisztán fókuszált, koncentrált állapotban legyen, hanem ezek a minták, akárki akármennyit dolgozik magán, tehát ezek a működésednek az alapjai, ezek állandóan vissza-vissza fognak térni. Uh-huh. Tehát igazából én arra is kíváncsi lennék, hogy ez most hirtelen az én fejemben egy kicsit ilyen küzdelemnek tűnik önmagaddal.
Tehát
az elhangzottak alapján, végeredményben egy tök jó dolog sülhet ki belőle, feltételezhetően megéri ezt a küzdelmet, csak érdemes azt is hozzátenni, vagy hozzárendelni, hogy baromi fárasztó. Valószínűleg ez a küzdelem. És hogy...
Figyelj csak, most fog indulni egy tévéműsor, amiben szakértő pszichológusként dolgoztam, és két nagyon jó munkatárs szakemberrel hozott össze a sors, és ugye mi nekünk párokat kellett összeállítani. És hárman, három irányból, nagyon alapos munkát végezve, nagyon-nagyon jó mintából a lehető legjobb párosításokat hoztuk össze, akik tényleg a személyiség profiljuk mentén, a preferenciáik mentén abszolút illeszkednek, és nem spoilerezhetek értelemszerűen, de hogy ez, amit mondasz, ez nagyon-nagyon bekapcsolt, hogy hiába van ott melletted az az ember, akivel te tökéletesen illeszkednél, akivel te abszolút jól tudnál működni, ha a traumáid akadályoznak ebben, mert újra meg újra bekapcsolnak.
Ebből adódik a kérdés, illetve a bennem már megszülető felvetés, hogy tulajdonképpen abban az értelemben, ahogy a trubadúrjaink és költőink megálmodják, ahogy a popsztárok a dalaikban eléneklik, ahogy az amerikai filmek a vígjátékaikban azonosítják, ez a típusú szerelem első látásra papíron létezik, megvalósítható, de valójában nem.
Ez egy jelenség, ami általában drámára van ítélve.
Igen.
Ez egy szerelem első látásra, az egy jelenség.
Igen, de, az a fajta, hogy aztán életük végéig tudnak tényleg boldogan együtt kooperálni, és egyébként egy gazdag, értékes, szép, kiegyensúlyozott életet közösen megvalósítani, tudod, amikor tovább megy a film annál, hogy is boldogan éltek, még meg nem voltak, tehát valójában ez elképzelhető, hogyha az emberek képesek lennének mindketten erre a fajta profilozásra,
igen.
De hát ennek az esélye, lássuk be,
mert nincs
picit.
Azért, mert nincsenek mintáink rá. Tehát abban gondolom, hogy mi olyan társadalomban nőttünk föl, ahol a standard narratíva az a békés egymás mellett élés. Anyu meg apu üldögének otthon, nézik a tévét, és valódi mély kötődés nincs köztük, meg valódi mély jelenlét nincs köztük, nincsen az, hogy ők hetente leülnek, és átbeszélik az ő lelki mozgatórugóikat, problémáikat, kríziseiket, nem. Békés egymás mellett élés zajlik, ahol már rég kihűlt, már nincs intimitás 20 éve, de úgy el vannak, eléldegélnek, csinálják a dolgot, aztán a következő generáció meg ezt kapja meg, mert nincs mintájuk arra, hogy hogyan kéne megküzdeni az közösen a traumákkal, a problémákkal, és helyette megy a feszültség, meg a kiabálás, meg a agresszió.
Hát illetve van egy nagyon, nagyon erőszakos ellenpélda is, ugye, ami szintén nem a megoldás keresése, valódi megoldásnak a keresése, megtalálása, vagy megteremtése. Azt hiszem, hogy a 90-es években indult ez be, hogy az emberek elváltak. Nagyon-nagyon-nagyon sok szülő azt mondta, hogy akkor itt a vége, nagyon sok fiatal azt vitte tovább, hogy a párkapcsolatok nem tudnak jól működni, azoknak egyszer vége lesz, ugye erre jöttek létre már házassági szerződések, sőt, házasság nélküli együttélési szerződések is, hogy a párkapcsolatnak egyszer úgyis vége lesz. És hogy nem azt tanítjuk meg, hogy vannak megoldások, vagy hogyha vége van, akkor van boldog továbblépés. Erre most már hála jó, hogy nek azért a mozaik családok nagyon jó ellenpélda, de hogy mondjuk az elmúlt 20 évben pont azt adták tovább, hogy ha valami nem működik, akkor viszontlátásra.
De ez a fogyasztói társadalom, ha a kocsim elromlott, vagy a mosógép elromlott, veszek újat. És itt ez a gond, hogy nem dolgozunk a párkapcsolatainkon. Tehát, hogy ez irreális elvárás egyébként. Tehát, hogy azt gondolod, hogy majd így hú de nagyon megtalálom a szerelmet első látásra, és akkor az úgy marad? Tehát ha nem dolgozol egy kapcsolatot, hogyha te nem raksz energiát egy kapcsolatba, akkor az ki fog hűlni. És még egy a...
De ez, bocs, Viktor, ez az eddig boncoltak fényében az azért egyáltalán teljesen irreleváns felvetés is, hiszen energiát tenni egy olyan kapcsolatba, ami az ilyen traumák és minták alapján alakult ki, hát bocsánatot kérek, de valószínűleg fölösleges.
Hát illetve azt mondanám, hogy mielőtt nekiállok, eszeveszettem párt keresni magamnak, akkor összenézek magamba, kezdek el magamon gondolkodni, a saját működéseimet föltárni, meg hogy milyen etikai rendszer szerint, vagy elvek mentén szeretnék én párkapcsolatot.
Én valahányszor ilyen nagy párkapcsolati krízisben lévő emberrel dolgozom, akkor mindig az első, amit mondok, hogy figyelj, jó, most szakítottál, összetörték a szívedet, most picit jegeljük ezt a párkapcsolat témát, és akkor ilyen fél egy évig magunkkal foglalkozzunk. És amikor ez megtörtént, akkor már sokkal tudatosabban tudsz majd megint párt választani. És mennyi ilyen van, hogy egyik kapcsolatban menekül a másikba. Tehát ilyen kapcsolatfüggésben van, pont az alaptrauma mentén, hogy retteg az egyedül léttől, mert akkor bekapcsolnak ezek a gyerekkori minták, hogy félek egyedül lenni, holott pont az lenne nagyon fontos, amikor egy párkapcsolatot elszúrtam, és gajra ment, akkor álljak meg, és vizsgáljam meg, hogy én mit szúrtam el, én mit csináltam rosszul. És ez nagyon sokan nem teszik meg, mert az egyik rossz párkapcsolatból mennek a következő rossz párkapcsolatba, ahol ugyanazt ismétlik, és ugyanazt fogják elszúrni.
Én azt gondolom, hogy van itt egy nagyon erős társadalmi nyomás is a háttérben, ezt most a saját tapasztalatom is mondatja velem, hogy mit csinálunk, vagy mit szoktunk meg alapvetően már a nagymamáink, meg az ők déd, akár hány száz évre visszamegyünk, hogy amikor elértél egy bizonyos kort, akkor te megértél arra, hogy mostantól kezdve házasság, család, gyerek, egyéb. Bár kitolódnak ezek az évek, de ott vagy 20 évesen, sőt, már tinédzser korban ugye megindul az érdeklődés, de hogy 20 évesen, hogy na, mi van a fiúkkal meg a lányokkal? Van-e barátnő? Van-e pasi párkapcsolat, nevezzük kinek mi a beállítottsága, de hogy tényleg mindenki azt követeli tőled, hogy neked legyen párkapcsolatod, mert te csak akkor lehetsz boldog, ha párkapcsolatban vagy. Majd ugye szintet lép oda, hogy csak akkor lehetsz boldog, ha gyereked van.
Ezt úgy hívjuk, hogy standard narratíva. A standard narratíva az az, hogy 20 éves kor fölött tessék megházasodni, szükséges minimum 2,5 gyereket szülni, lehetőleg házzal, kiskutyával, kocsival, és te holtodig tartó hűséget fogadjál ennek az egyetlen darab embernek, kizárólagosságot, és utána ezt így csináljátok. A gond az, hogy a standard narratívának nem része az, hogy ti dolgozzatok a kapcsolatotokon, hanem az úgy van.
Igen, de lényegében akkor a környezetünk sem feltétlenül támogatja azt a részt, hogy te legyél már egy kicsit egyedül, és nézzél már,
hát ez, tehát, és hogy ez, és
nézzél
ez
rá a saját dolgaidra, vagy...
De
vagy...
megint ott vagyunk, hogy a társadalom milyen irreális elvárásokat támaszt az egyénnel szemben. Hogy ez nonsense, tehát életidegen.
Hát
nem,
igen,
nem
nekem...
így vagyunk behúzalozva.
Igen, én emlékszem, amikor kimondtam, hogy én már pedig most nem szeretnék párkapcsolatot X évig, mert... és a
dolgozni
az.
Szeretnél magadon?
Igen. Akkor volt, aki ezt teljes mértékben megkérdőjelezte, hogy normális vagyok-e. Mert hogy ez nem oké, és hogy rajtam egy idő után eluralkodott, és ezzel szintén ugye dolgozni kellett, a megfelelési kényszer, hogy most tényleg velem van a probléma, hogy én most nem akarok párkapcsolatot? És egyébként, lehet, hogy nekik van igazuk, hogy igazából nekem vannak magasan az elvárásaim, hogy én azt mondom, hogy nekem senki nem felel meg.
Nem. És erre van egy ilyen szép amerikai mondás, hogy ha mindenki ugyanazt gondolja, akkor valójában senki nem gondolkodik.
Mi mind egyéniségek vagyunk.
Én nem, igen. És ez megint ezek a társadalmi bevett normák, hogy nagyon sok ember nem kérdőjelezi meg azt, amit így mondanak neki, hanem kész tényként átveszi. Tehát én mindig mindenkinek azt mondom, hogy mindent kérdőjelez meg. Még azt is kérdőjelez meg, amit én mondok neked. Tehát egy terápiás folyamatban. Hogy ez egy nagyon fontos első lépés, hogy mindaz a társadalmi nyomás, meg ezek a hagyományok, meg családi hiedelmek, amiket te átvettél, azokat kérdőjelezzük meg. Ez el fogott menni egy-két hónap, ezt mind végig rágjuk valakivel, hogy kérdőjelez meg mindent. És aztán, ha mindent megkérdőztem, amit a családból mondtak, akkor kezdhetnek a saját megállapításaid, a saját gondolataid felszínre kerülni. És senkinek ne higgyél el semmit, még nekem se. Jó? Tehát én is csak emberből vagyok, én is tévedhetek, úgyhogy engem is nyugodtan kérdőjelezzél meg, annál mélyebb és igazabb lesz a te meggyőződésrendszered.
Mi a reflexiód azzal kapcsolatban, hogy az eddig elhangzottak alapján igazából nagyon nem jól működik itt nagyon sok minden.
Ezt mondom, hogy társadalmi szinten vannak a problémák.
Na igen, de
mert,
hogy Viktor, mert
évszázadokkal ezelőtt lett nagyon mentek félre a dolgok.
De ez így hirtelen, ha valakire ezt irázudítjuk, hát egy kicsit ilyen kilátástalannak tűnik a helyzet. Mert hogy körbevesz engem egy nem feltétlenül jó mintázatok alapján működő társadalom, évszázadok óta igen, nem jó mintázatok igen. alapján működő, tehát beégett mintázatok alapján működő társadalom, aztán ott vannak a saját szűkebb közösségemből származó, feltételezhetően nem túl optimális mintázatok ugyancsak, amelyeken még én esetleg a saját kis hibáimmal csavarok egyet.
Szerintem, ha valaki eljutott ide hozzánk, és már minket hallgat, akkor ő már ezenken gondolkodott, és valószínűleg már törték össze a szívét, és volt már nagy szerelmi csalódása. És hogy oda kell először visszanyúlnia, azt megvizsgálni, hogy ott mi történt velem. ott fölismerem ezeket a traumákat, hogy mi is az, amit rossz irányba ment el, tudok-e ezzel szembenézni, tudok-e önreflexiót folytatni, hogy én mit szúrtam el abban a párkapcsolatban, esetleg miért hagytak ott, vagy én miért menekültem el abból a párkapcsolatból. Vajon, ez mind nagyon fontos mondat, mire emlékeztet ez? Ezt mindig mindenkit megkérdezem, hogy ez mire emlékeztet téged, amikor benne van valaki egy abuzív kapcsolatban, ahol érzelmileg nagyon durván abuzálja őt a párja, akkor megszoktunk, és ez mire emlékeztet téged? Hát apukám is nagyon ilyen narcisztikus volt, és anyámat abszolút a semmibe vette, na hát akkor már témánál is vagyunk, hogy mit ismételsz te. És ezért szoktam mindenkinek javasolni, hogy más nem, azért, hogy magadat jobban megismerj, menjél el egy pszichológushoz, vagy egy life coachhoz, hogy legyen egy külső objektív képed magadról.
Meg ez egy jó játék, nem? Tehát, hogy már ezen gondolkodtam, hogyha valaki tényleg ezt hallja, akkor lehet, hogy ez ilyen nagyon ijesztőnek hangzik elsőre, hogy ebből a nagy kacsvaszból kiutat találni nem feltétlenül könnyű, de valójában ez egy izgalmas és jó játék, és lehet, hogy és beszélek most egyébként saját magamból is, hogy sokszor sok mindent egy picit túl gondolunk.
Amikor azt mondod, hogy nagy katyvasz,
az, nem?
De várjál, de hogy azért voltam annyira lelkes, amikor így összeállt a fejemben ez a definíció, mert hogy végre tudom, hogy miben állunk szembe. Tehát már nem automata pilóta üzemmódba így csapódunk egyik fától a másikig, hanem
nem,
végre...
Nem értem, mi történik.
Hanem végre értem, hogy miben ülünk, üldöz a sorsom, és az összes férfi mind perna, hajder, és jaj, és a nők mindig csak azt akarják tőlem. Nem, hanem végre összeállt a kép. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon felszabadító definíció, hogy... Na de akkor már végre legalább tudom, hogy mibe vagyok benne. Igen, a szerelem az ősbizalom elvesztésének traumájából származó szexualizált projektív identifikáció, amely során az pszichém magát próbálja majd gyógyítani. És ez egy felszabadító dolog gondolat, hogy aha, tehát akkor van esélyem rá, azonosítanom kell, hogy mi lehetett az én alaptraumám, mi volt az én ősbizalom sérülésem, és vajon kit vetitek, milyen mintát vetitek én az összes nőre rá, vagy férfira rá. És akkor az már egy nagyon magas tudatossági szintet eredményez, hogyha én ezzel tisztában vagyok.
Szeretném egy kicsit lerántani ezt a földre, ezt a témát, mert közben...
Na,
igen.
Ráncsuk, mondja.
Azért mi szoktunk ilyenekről beszélgetni, és én úgy gondolom, hogy jobban értjük azt, amit ugye Viktor átad, de hogy ez hogyan jelenhet meg a mindennapjainkban, és bejött egy ilyen kérdés, hogy ugye ez a figyeld magadat, meg értetten, meg nem tudom, de oké, de hogyan? És például emlékeim szerint annak idején a gimnáziumban például, ha most ugye behoztuk a trubadurokat, meg versek, meg költészet, minden, akkor nagyon élesen el lehetett határolni, hogy voltak, akik a József Attilát imádták. Igen. Meg voltak, akik az Adit imádták. Meg voltak, akik teljesen elhatárolódtak, és azt mondták, hogy hello, oroszok, és mi titeket szeretünk, a ti nem is költészeteteket, hanem mondjuk a regényeiteket.
Meg van, aki olyan elfolytásokba ért, hogy azt mondta, hogy az egész irodalom engem nem érdekel, és hagyjatok
így
békén.
Így van. Tehát, hogy de ugyanezt hozhatjuk, hogy milyen zenéket szeretek, vagy milyen filmek, ugye most már sorozatok érdekelnek, ahol különböző női, férfi alakok jelennek meg, és miért pont az lesz a szimpatikus.
Azért,
tehát, már ez is.
Mert az imprint bevésődéseid téged arra húzaloznak, hogy azokat kedveld, és azok iránt vonzódjál.
Tehát, hogyha már itt, ha most azt mondom, hogy vegyem észre, ugye ezt mondtad, hogy próbáljunk meg látni a mi kis működéseinket, de hogy tényleg, amilyen kézzelfogható, az lehet mondjuk, ami nem is kapcsolódok a többiekhez, de már ez, hogy milyen karakterek azok, amiket én szeretek. Mi az én ideális szőke hercegem, ahogy
igen,
így a mesékbe jön.
Azon gondolkodjunk, hogy milyen nők, milyen női vagy férfi karakterek mozgatnak meg engem például. És már az nagyon árulkodó. És hogyha ezt utána összehasonlítom a gyerekkoromban engem körülvevő fontos emberekkel, akkor már lesz egy nagyon szép átfedés. Tehát, hogy most valaki folyamatosan a nagyon erős nőkhöz vonzódik, akik elfojtják a saját érzéseiket, és ilyen keményen, ilyen katonásan tartják egybe a családot, akkor nézzük meg, hogy az anyukája vajon ő hozzá hogyan viszonyult. Érted? Vagy hogyha valaki ez az apakomplexus, amit mondtam, hogy valami mindig idősebb, 15 évvel idősebb pasikkal keveredik össze, aki aztán anyagilag megad neki minden, de egyébként meg érzem, meg elhanyagolja. Ez vajon miről szól? Vagy a másik, ami kedvencem, amikor egy férfi összejön egy gyönyörű nővel, és utána iszonyatos féltékenységi rohamai vannak. Ez megint miről szól? Nem arról szól, hogy a nő hűtlen hozzá, hanem ez az ő érzelmi mintázata, hogy az ő anyja jó eséllyel úgymond elhagyta őt egy másik gyerekért, akit szült, vagy a párkapcsolatáért, mert fontosabb volt neki a férje, mint a gyerekei. Tehát hogy itt minden egyes ilyen érzelem, ahogyan én viszonyulok ehhez a másik emberhez, az egy árulkodó jel, hogy mi lehet az én alaptraumám. Uh-huh. Ennél jobban nem tudom lehozni.
Igen, nem, tök jó, csak szeretnék tovább menni, hogy jó, beszélünk a vonzódásról, meg már magáról a párkapcsolatról, viszont itt nem érintettünk egy fontos témát, hát van a udvarlási szakasz, vagy a közeledés, vagy a hódítás, ugye nagyon sokan ezt szokták mondani, hogy azért erre is mintákat hozunk a családból, ugye ide lehet behozni azt is, de ez már egy másik téma, hogy ugye kinek mi a szeretet nyelve, pszichológia fogalom jött, de hogy nagyon-nagyon sok mintát kapunk, nem is csak a szüleinktől, hanem már kiskorban a különböző meséktől, és akkor ugye van itt a Converse.
Bocsás, hagyományokat azonnal valami csúnya irányba, hogy miért van az, hogy nagyon sok olyan nő van, hogy ha egy pasi udvarol nekik, akkor tesznek magasról a fejére, de ha egy férfi durván bánik velük, és mint a kapcaron úgy beszél velük, akkor azonnal elkezdik imádni, mert ez az ő érzelmi mintázata, mert apukája így viselkedett vele. Tehát nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel a kedves, közeledő, szeretetteli udvarlással, mert nem kapták meg gyerekkorukban. Mert azt kapták gyerekkorukban, az ellenkező nemű szülőtől, hogy kapszaronyként volt kezelve, félre lett dobva, hagyja engem békén, csak zavarsz. Ezért neki az az érzelmi mintázata, hogy ilyen típusú párt válasszon magának.
Ebből kiindulva, mert szerencsésebb, hogy a gyermeknek mondjuk nincs ott az ellenkező nemű szülője. Tehát ha mondjuk egy válás esetén, akkor inkább indul egy semleges mintázattal.
Igen.
Mint egy sérült.
Mint egy nagyon sérült, igen, deficites helyzetből, akkor már inkább, mert akkor ugye nullából kell építkeznie. Az sem szerencsés egyébként, de tényleg akkor legalább nem traumatizálták olyan mélyen, hanem csak egy hiány van.
És mit mondhatunk azoknak, akik egyelőre az úton vannak? Tehát, hogy oké, menjél önismeret, dolgozz magadon, stb. De közben szeretne kapcsolódni a másikhoz. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
A jó párkapcsolat alapja a konfliktus. Ha egy párkapcsolatban van konfliktus, és ők utána dolgoznak azon a konfliktuson, akkor fognak jól összecsiszolódni.
Tehát, hogyha az udvarlási folyamatban létrehozunk, tudatosan vagy tudattalanul, de megjelennek a konfliktusok, arra figyeljünk.
Az
tehát,
jó.
Először
mindenki a legjobb arcát akarja mutatni, aztán abban belefáradunk úgyis 2-3 hónap után. És akkor jön ki az, hogy milyenek is vagyunk valójában. Tehát az nagyon fontos, hogy amikor lehull az állarc, a lepel, akkor engedjük a konfliktusokat létrejönni, ne cseperjük az asztal a szőnyeg alá, mert hogy pontosan ezekből a konfliktusokból fogjuk megismerni a másikat, és pontosan ezekből a konfliktusokból fogunk mi is fejlődni, hogy tudjuk-e azokat kezelni, vagy nem.
Visszalépek egyet, direkt maradok a témánál, mert rengeteg élő példa jött velem szemben az elmúlt évek folyamán, hogy mennyire nem tudnak kapcsolódni ma az emberek.
Semennyire.
Tehát olyan szinten elmennek egymás mellett, és most nem szeretnék általánosítani, de Budapesten úgy érzékelem, hogy egy kicsit oda-vissza megy a pofozgatás a nemek részéről. Csak a saját dolgunkat látjuk, csak amit ugye mondtál, hogy úristen, de fogadjál el engem olyannak, amilyen vagyok, nekem feleljél meg az én elvárásaimat hozzad, és lényegében egy-két randiig sem jutnak el emberek, vagy ha eljutnak, akkor eljutnak egy hónap párkapcsolatig, majd nagyon hirtelen.
Az első konfliktusnál kiszállnak belőle.
És itt lehet azt javasolni, hogy oké, valami nem tetszik, ami nem az, hogy mert undorítóan beszélt velem a másik, tehát nyilván az lehet egy nagyon erős felkiáltója, hogy nekem nem itt van a helyem, de hogy kisebb dolgokat mérlegelni, hogy most ez tényleg akkora probléma, vagy esetleg mi lehet mögötte, és beszéljünk, kitenni az asztalra.
Igen, ezt mondtam én is. A jó párkapcsolat alapja a konfliktus.
Igen, tehát, hogy egy őszinte indulás legyen, amikor én felmerem vállalni, hogy figyú, nekem mondjuk ez sok, én ebben nem ezt gondolom.
És van-e partner, a másik partner tud-e lenni abban, hogy mi konfrontálódjunk? Mert hogyha nem, és szőnyeg alá akarja söpörni, hát akkor ő nincs azon a tudatossági szinten, hogy veled egy pár kapcsolatban legyen.
Viszont nagyon sokan a mai világban azt mondják, nem éri meg konfrontálódni, jaj, hagyjad,
hát én sajnálom őket, figyeljük, hozzák a régi 20. századi mintát, a békés egymás mellett élés hagyományát. Az nem párkapcsolat, azt felejtsük el.
De igazából akkor nem is azt mondom, hogy nem párkapcsolat, hogy egy normális emberi kapcsolatom nem lehet senkivel.
Nincs. Hány olyan párterápia, páros mediáció volt, ahol így rádöbbentek, hogy nem is ismerik a másik embert. Így lement a standard narratíva, ment az automata szerep, amit játszottak, de ki volt az, akivel ő összeházasodott és összehozott két gyereket, hát fogalma se volt róla. Tehát ez nagyon-nagyon hátborzongató. Tehát mennyire nincs tudatosság társadalom egészében, az hátborzongató számomra. Ilyen automata üzemmódba élik az emberek az életüket.
És akkor itt nem csak arra gondolunk, hogy mi a másiknak a kedvenc színe.
Sőt, pont, hogy nem. Ez ilyenre gondolok, hogy de hát nem is tudtam, hogy apukád erőszakos volt veletek gyerekkorodba. Nem meséltél soha semmit a gyerekkorodról. És akkor páros mediációba kell, hogy kiderüljenek a dolgok. Tehát nem tudom, hogy gyerekkoráról semmit adnak, akivel együtt élek. Hát nonsens.
Hát akkor itt felmerül bennem egy olyan kérdés, hogy azzal indítasz, hogy ugye az ős bizalomnak a felülírása, visszaszerzése, újrateremtése, tehát hogy maga a bizalom. Az, amin áll vagy bukik egy kapcsolat, de hát akkor, hogyha mindannyian a bizalomra vágyunk, akkor hogy lehet bizalommal teli egy ilyen kapcsolat?
Hát ez a dráma, amit mondok, hogy mivel elvesztettük és keressük, de csak egy olyan emberrel tudjuk keresni, aki szintén elvesztette, ez egy nagyon-nagyon nehéz és munkás folyamat. És az ősbizalom az nem a, ez úgy értsd bizalomnak, hogy az ősbizalom az, hogy én oké vagyok, és a világ oké, és én okéba vagyok ezzel a világgal, és ha az ősbizalom megvan, abból jön létre az önbizalom. Oké? Tehát az önbizalom az lényegében az, hogy én okénak élem meg magamat, és mivel én oké vagyok, ezért annak megfelelően tudok utána cselekedni. Nem keresek külső visszajelzéseket, megerősítéseket, nem kell mindenféle márkás ruhákat magamra aggatnom, meg szép kocsikkal fotózkodnom ahhoz, hogy én értékes legyek, mert én így oké vagyok, ahogy vagyok.
Azt mondtad, hogy lényegében sokan azt sem tudják a párjukról, hogy mondjuk milyen múlttal rendelkeznek, vagy milyen pozitív, negatív lelki hullámaik voltak az életük során, és ez mennyire megrendítő. Egyébként kicsit sokkolódtam, de hogy ez azt jelenti, hogy én, ha nem mondom el ezeket a dolgokat a páromnak, akkor ez nem csak róla szól, hogy hello, benned nem lehet megbízni.
Pontosan.
Amíg mondjuk nem adott erre jelet, tehát hogy tegyük fel, hogy nincsen rá példa, hogy kijátszott.
Igen.
Az már megint egy másik dolog, hogy akkor miért maradok vele. De hogy amíg nem adom meg ezt neki, akkor ez valójában nem ő róla szól, hanem rólam szól, hogy én miért nem merem valójában elmondani. Nem, mert ugye sokan borkolozunk azzal, hogy mi az, ami szükségszerű, mi az, ami szükségtelen.
Uh-huh.
És nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, nem kell ezekről beszélni, hogy működhet minden anélkül, hogy ezeket elmondanám.
Nem működhet, persze. Békés egymás mellett élés.
Uh-huh. Tehát, hogyha kimerem rakni az asztalra,
uh-huh, az már az önbizalomnak egy elég magas foka. Amikor én fölvállalom, tök mindig, hogy te elítéled vagy nem, de én fölvállalom.
Mert én hiszek abban, hogy a kapcsolatunk az túl fogja élni. Uh-huh. Hiszek benned, hiszek magamban.
Uh-huh.
Hát végül is akkor szerelem első látása nincs.
Hát, de csak ugye a szerelem első látásra az, amit mi definiáltunk, az.
Nincs. Ezt a romanticizált szerelem első látása dolgot, ezt ha jót akarunk magunknak, felejtsük el.
Tehát a szerelem első látásra az úgy, egy ilyen ideális világban, ha két ember nagyon megdolgozta magát, és abszolút önismeretben van, és aztán találkozik valakivel, akire
nincs,
a szexuális projektív identifikációt rárakhatja, akkor ők képesek ezt nagyon szépen hosszú ideig működtetni, és ja. De egyébként az, amit a filmekben láttunk a szerelmes látásra, az nem létezik. Az egy illúzió.
Az iménti percekben Gál Viktorral, pszichológussal, a Redwood Offices alapítójával beszélgettünk. Panna, na hogy érzed magad? Nem volt feltétlenül szívderítő, vagy lehet, hogy sokak számára nem volt szívderítő ez a beszélgetés, hiszen ha azt mondom, hogy picit árnyaltuk a képet, akkor hát nagyon finoman fejezem ki magam.
Igen, nekem abból a szempontból könnyű dolgom van, hogy ugye említettük is ezt a témát, évekkel ezelőtt rám robbantott a Viktor, tehát azért volt idő jól megrágni, de azért még most is tud sokkolóan hatni, főleg ha visszagondolok akár a párkapcsolataimra, vagy a próbálkozásokra, sőt, még visszamegyek a családi dolgaimig. Úgyhogy kinyitottunk egy elég kemény szelencét, Viktor szelencéjét. Egyrészt remélem, hogy a legközelebbi alkalommal kapunk egy újabb kapaszkodót, másrészt pedig azért tudtunk segíteni önmagunknak és a hallgatóknak is abban, hogy ne essenek teljes pánikba, illetve hogy hogyan tudják egy kicsit biztosabb mederbe terelni ezt a szerelem párkapcsolat témát.
Igen, lehet, hogy a vége az egy picit ijesztőnek tűnt azzal, hogy most akkor szerelem első látásra tulajdonképpen nincsen. Végül is van, csak nem egy olyan könnyen megoldható, könnyen megkapható változata, mint amilyet mi remélnénk, vagy mint amilyet a mesék alapján ismerünk, hanem egy sokkal mélyebb, sokkal nehezebben elérhető, de sokkal kifizetődőbb, szebb és tartósabb változata. Úgyhogy hát ne adjátok fel a reményt, drága hallgatók, kedves hallgatóink, mert hogy létezik, de a szép dolgok, most ez ismét bebizonyosodott, meg az értékes dolgok, azok nincsenek ingyen, azokért igenis meg kell dolgozni.
Így van, merjünk konfrontálódni önmagunkkal, a másikkal, igazából merjünk tükörbe nézni, és merjünk rálépni arra az útra, hogy mi az, amit mi tehetünk, hogy jobb legyen ez az egész.
És kedves hallgatóink, merjetek velünk is konfrontálódni, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, kommenteljetek akár itt Spotify-on is, ugyanis erre van lehetőség, mind mobilon, mind az asztali változatban vagy verzióban. Lájkoljatok, osszátok meg, kövessetek minket a többi felületen. Hogyha esetleg mélyebb gondolataitok vannak, vagy hosszabban kifejthető gondolataitok, akkor az info@redwoodoffices.hu-ra várjuk az e-maileiteket. A podcast pedig hamarosan folytatódik, velem szemben műsorvezető társam ült, Parkóczi Panna. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, Hankó Viktort hallhattátok a túloldalról.
Sziasztok!
Sziasztok!